Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Folytatjuk a beszélgetés Batthyány Schmidt Margóval, aki amellett, hogy gróf Batthyány Ádám felesége, civil szerepet vállal, több szervezet vezetését látja el. Egyrészt a Magyar Női Unió Egyesület alapító elnöke, valamint a Magyar Batthyány Alapítvány elnöke. Múltról, jelenről, hagyományőrzésről, és valamelyest már női szerepekről is beszéltünk, illetve erről azt gondolom, hogy kell is még beszélnünk. A Magyar Női Unió ötlete a te fejedből pattant ki. Mi volt ennek a kiváltó oka?
Hát Brüsszelben is dolgozom, és van a COPA COGECA, amely a mezőgazdasági bizottsággal együtt dolgozik, és a COPA COGECA az Európa legnagyobb gazda tömörítő szervezete. Vannak ott munkacsoportok, és ott van egy ilyen munkacsoport, hogy vidéki nők. És én oda jelentkeztem, mint Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakértője. Közben én kerestem Magyarországon, hogy van-e olyan úgymond klasszikus értékrenden alapuló civil szervezet, és nem igazán találtam, amit oda becsatornázható. Igen, és akkor én így felállítottam a Magyar Női Uniót 2013-ban. Ez így született, ez is egy maga egy társadalmi innováció. Itt a nőkkel foglalkozunk, itt nagyon fontos a hagyományőrző, értékteremtő, újító, vidéki női szerepvállalásnak az erősítése, a tradinnovációnak, tehát amiről, hogy a hagyomány, igen, és a hagyományt egy kicsit megújítva, a fogyasztók számára kiépítése, akkor a kapcsolatépítés mind hazai, mind határon túli, mind nemzetközi szervezetekkel, pályázati tanácsadást végzünk, amit az előbb már mondtál, hogy jó példákat bemutatunk, akkor innovációs díjakat adtunk át, akkor próbáltunk ilyet, hogy magyarokat bevinni, mint jó példa az EU-ba. Ez is történt, mint innovációs díj. Hát persze az esélyegyenlőségről is folyamatosan beszélünk, láthatatlan munkáról.
Igen, az fogalmazódott meg így menet közben bennem, hogy miért van erre égető szüksége a magyar vidéki nőnek?
A magyar vidéki nőknek, hát eleve, mint a Magyar Női Unió, ilyen híd szerepét szeretnénk mi ezt bebiztosítani, hogy a döntéshozók, és amit az előbb is mondtál, hogy a döntéshozókhoz eljussanak a problémák. És azért is vagyunk mi is vidéken, mert mi más szemmel láthatjuk, mint aki benne van ezekben a dolgokban.
Nyilván más, és Budapest és vidék,
teljesen más.
Kontra.
Igen, mindegyiknek van pozitívuma, mindegyiknek van negatívuma. Akkor például csináltunk ilyet, hogy csak pontokat, család és karrierpontokat három helyszínen Magyarországon. Úgy értve, hogy részt vettünk benne Kalocsán, Tolnán és Nyugat-Nógrádban. És ott is az volt a feladatunk, hogy olyan hölgyeknek segítsünk, akik szeretnének a munkavilágába visszamenni, úgy, hogy kisgyermekesek, és hogy nekünk ez nem kötelező, de lehetőséget biztosítani. És én itt el szeretném mondani, tehát mi nem ráerőltetni szeretnénk senkire semmit, csak vannak ezek a lehetőségek, ezeket mi bemutatjuk, például pályázatot is megírtunk. Tehát egy hölgynek Kecskeméten mi írtuk meg a pályázatot, és bekerült a COPA COGECA-nak az innovációs díjra, és bekerült az öt legjobba. És ez megint csak mit segít, hogy Magyarországot európai szintre emeljük.
Egyébként, amikor megfogalmazódott benned, hogy kell egy ilyen szervezet, vagy szükséges lenne, amely ugye a vidéki nők problémájával foglalkozik, akkor hogyan kezdtél hozzá? Tehát kiket gyűjtöttél magad köré, és kikkel szeretsz amúgy szívesen együtt dolgozni?
Hát erre később jöttem rá, hogy én nagyon erős nőket gyűjtöttem magam köré. Ami néha jó, de néha rossz is. De úgy, hogy eleve azt hiszem, hogy 17-en voltunk, olyan, hogy mindenki valamiben a legjobb. Tehát volt, aki kommunikációs, volt, aki jogász, volt, aki piac szervezés, tehát, hogy ez volt a szemem előtt, ahogy választottam az embereket.
Milyen az a típusú ember, akivel nem dolgozol szívesen, és mi az, amit keresel?
Én nagyon szeretem az olyan típusú embereket, akik megtalálják azt, hogy mit kell csinálni, mi a munka, mi a feladat, és elkezdenek önállóan dolgozni. Tehát, hogy szerintem ez nagyon fontos, és hiszek abban, hogy a szövetségben, és hiszek abban, akár úgy is, mint Magyar Női Unióban az alapítók, vagy aki az irodában vannak, de hiszek úgy is, hogy mint civil szervezetek, több civil szervezet, és hogy szövetségben előrébb megyünk.
Hogyha egy pillanatra még visszatérünk a Budapest kontra vidék helyzetre, és a nők helyzetére, az azért elhangzott egy pillanatra, hogy pro és kontra, vannak előnyök és hátrányok mindkettő esetében. Te mit emelnél ki? Mi a legnagyobb különbség?
Hát talán, én ezt sokat mondom, tehát, hogy az infrastruktúra. Vannak tényleg olyan falvak, én magam is laktam egy olyan faluban, ahol naponta kétszer ment el a busz. Egyszer reggel, amivel elvitte az embereket dolgozni, meg akár iskolába vagy óvodába, mert hogy az egy zsákfalu volt, és egyszer délután mondjuk 5 órakor, és különben nincs tovább. Akkor például a bolt, az úgy volt nyitva a bolt, hogy hetente 3-szor volt bolt. Volt benne igen friss kenyér, meg hát liszt, meg mindenféle ilyesmi. Szóval ezek azért így nehéz lehet élni, de megszokják az emberek, mert hogy hát általában azért mindenki önállátó, meg hogy a saját kenyerét megsüti, meg stb. És viszont, hogyha most megnézzük, hogy ebben mi ennek a pozitívuma, az egészséges élelmiszer, tehát azt teszem meg, amit megtermelek, tudom, hogy mi van az asztalom.
Miközben beszéltél, azon gondolkodtam, hogy talán az elmúlt másfél év és a pandémia egy picit ráirányította a figyelmünket arra, amiről beszélsz.
Az élelmiszer biztonságra, igen. És hogy például a Magyar Női Unió az elmúlt másfél évben, pont a pandémia alatt, ott is rájöttünk, hogy ez mennyire fontos, meg hát miről volt szó eleinte, hogy mit nem szabad cukrosat tenni, nem szabad ezt, nem szabad azt, stb. És akkor volt az, hogy közben megint csak így termelők kerültek bajba, mert hogy nem volt, aki átvegye a terméküket, hát hányan mentek tönkre, hogy egész évben már termeltek, és mivel mindenki félt, hogy most mi biztonságos, mi nem vették át a terméküket, és végük lett. És például ilyen kezdeményezésre, ez a Magyar Piac Szövetkezettel együtt, Konrád István névvel, Bözsivel, hogy egy ilyen vidékházhoz jön, és egy ilyen kezdeményezést, ez is egy innováció, ezt hoztuk létre, hogy begyűjtöttünk termelőket, milyen termékük van, és akkor a baráti körben meg amerre jártunk, mint Fejér megye, Komárom, Esztergom megye, Pest megye, és elvittük a fogyasztókhoz, házhoz vittük a vidék terméket. És például csak így mondom, egy Békés megyei füstölt sonka, kolbászos, és pont húsvét előtt, ami tudja hát, hogy neki erről szól az élete, tehát a húsvéti sonka. És hogyha be kellett zárnia, és hogyha ez nem lett volna, 60 kiló sonkát adtunk el. Biztos nem olyan nagy mennyiség ez, de neki de mégis segített. Igen. Utána pedig tavaly, május azt hiszem 23-án megalapítottuk közösen a második lépcsőben a Bagi autós termelői piacot, ami a mai napig is megy szombatonként. Mondjuk a Magyar Női Unió már nem vesz részt benne olyan aktívan, de hogy
de
ez is egy útjára indította, igen, és ott is az a cél, és az volt a feladat, hogy az ember, a fogyasztó pontosan tudja, hogy kitől veszi meg azt a terméket, megnézi, mi ez a termék, tehát tudja, hogy biztonságos helyről érkezik az élelmiszer.
Tevékenységetek elég szerteágazó, tehát beszéltünk tudás megosztásról, érdekvédelemről, edukációról, karriertanácsadás is ennek a része?
Ez nagyon érdekes, mert például a karriertanácsadás ezekben a csakpontokban, igen, ott van. És hogy most, mivel rájöttünk, hogy ez a képzés nagyon fontos, és tervünk, hogy idén ősztől képzéseket is fogunk tartani.
Mennyire kell az online térbe gondolkodni egyébként a képzések tekintetében, és a vidék kontra a főváros helyzetében ebben lehet-e ugyanúgy gondolkodni?
Hát először is a digitalizáció, vagy online, és erre mondjuk azt, hogy ez is egy esélyegyenlőségnek lehet, mert hogy a vidéknek is ugyanolyan lehetősége van, tehát ott tud lenni, jelen tud lenni, és megkapja ezt a kért, vagy a akart, szeretett, vágyott információt. Ez az egyik. A másik az, hogy szerintem bármit, amit az ember mostantól csinál, azt úgymond hibridben kell gondolnia, mert bármikor bármi lehet. Tehát, igen, hogy igen, és offline, online együtt, szerintem ez.
Koronavírus járvány megtanított minket.
Igen, megtanított minket, meg készen kell lenni, tehát az apparátusnak, tehát csak így van értelme szerintem szervezni bármit. És a következő az, hogy viszont itt az online térnek szerintem nagyon nagy hátránya, hogy az emberek csak csinálják, és egyszerűen annyi az az információ, hogy az embernek meg kell szűrnie az, hogy mi az, amit ő akar ebből kivenni, vagy mi az, ami neki fontos, vagy hol tud jelen lenni, mert
sok információ rengeteg között elvész.
Igen, rengeteg. Igen.
A Magyar Női Unió Egyesület kapcsán azért azt gondolom, azt fontos megemlíteni, hogy bármennyire is ez egy mozgalom, meg sokfelé sokat tesztek, de nem a férfiak ellenében.
Nem, ezt nagyon szeretném, hogy ez le is van írva, hogy pont a férfiak mellett. Tehát, hogy megbecsülve, és pontosan a Magyar Női Uniónak, mint támogató tagok és alapító tagok is, vannak férfiak. Mert hogy azért ne csak így magunk nézzük, hogy ezt mint nők kitaláljuk, tehát tényleg kell nekünk ez a nem ellenoldal, rossz, nem jó szó ez, hanem kell ez a kontroll.
Sokszor halljuk, hogy kellenek a női energiák is, akár egy vállalkozásba, vagy akár a család működtetésébe, és kell a másik oldal, ami adott esetben lehet, hogy néha racionálisabb, és más alapokon nyugszik. Te ezt hogyan látod? Tehát a szerepeket te hogyan értékeled?
Én hiszek a klasszikus női és klasszikus férfi szerepekben, az már más kérdés, hogy azért ez a mai világ, ez már teljesen más világ, tehát, hogy a nőnek ugyanúgy kell úgymond pénzt keresnie, és hogy a család az úgy áll fönn. És abban is hiszek.
Kétkeresős,
igen, ebben gondolkodunk, és hogy a másik pedig az, hogy nagyon hiszek abban, hogy nincs alá-fölé rendelés, hanem mellé rendelés. Van ez a, hogy minden férfi mögött áll egy nő, de én ezt kijavítom, hogy minden férfi mellett áll egy nő, és minden sikeres nő mellett áll egy sikeres férfi. Ketten tudnak, és ez az alap, a férfi és a nő, a család. Tehát, hogy ők ketten tudnak szépen előre menni. Természetesen van olyan család, hogy egyszülős család, és szerintem mindenkinek segíteni kell.
Sokszor halljuk azt, hogy a nőn múlik az, hogy milyen lesz a családja, és ténylegesen tudatosan készüljünk erre, hogy milyenek lesznek a gyerekeink.
Igen, ez pont az, hogy hát amikor én is szültem, 25 éves voltam az első gyermekemnél, és nem voltam ilyen tudatos, de a mai nappal már biztos, hogy tudatosabb lennék ezzel a korral. Máshogy csinálnám, de majd lesznek, remélem, unokáim, még nincsenek, de majd ha lesznek unokáim, akkor majd ott, ha megengedik a gyermekeim, akkor megpróbálok mindent bevetni. Vagy talán jó tanácsokat, így egy-egy jó tanácsot mondani.
Igen. Ha még a női szerepeknél maradunk egy kicsit, ugye Magyarországon még mindig viszonylag alacsony a nők aránya a fontosabb pozíciókban. Ebben a feladatkörben, ebben a helyzetben szerinted mit lehet tenni?
Hát képzés, 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 és nem csak képzés, hanem az, hogy például a vidéken élő nők, vagy hogyha most azért így mondhatom, hogy én Kárpát-medencében is megyek. Tehát, hogy a nőknek az önbecsülését egy kicsit magabiztosabbá, és pontosan ezért, ahogy mondtam, hogy a konferenciáinkon, vagy bármi rendezvényünkön én ezt a személyiségfejlesztést, tehát egy kis coachingolás, kis megerősítést mindig belecsempészek. Kell, hogy magabiztosabbak legyenek a nők. A másik a kvótával kapcsolatban, mert hogy ez igazándiból az is.
Igen.
Tehát én nem vagyok annak a híve, hogy csak azért legyen ott egy nő, mert bocsánat, rossz az arány, de az, hogy szakértők legyenek a nők, és hogyha van egy férfi és egy nő ugyanolyan szakértelemmel, akkor mind a kettő legyen, úgymond szépen magyarosan mondva, megpróbálva, kipróbálva, tehát hogy kapjon a hölgy is sanszot.
Sok nő miközben ugye gyermeket nevel, a karrierjéről sem akar lemondani, és ez egy állandó probléma, ez egy állandó küzdelem. Hogyan lehet javítani a munka és a családi élet összeegyeztethetőségét? Te ezt egyébként 3 gyermekes édesanyaként hogyan látod?
Szerintem ez egy nagyon nehéz feladat, és mindig az idővel futunk versenyt, de meg lehet csinálni, és szerintem pontosan az, hogy itt megint csak tudatosság kell, és jó szervezőkészség, amiben azért a nők szerintem nagyon ügyesek, és mindent el lehet érni, csak akarni kell. A hölgyeknek szoktam mondani, hogy nagyon tetszett, ahogy így mondtad, hogy hát a család meg minden, és tényleg, hogyha így megnézzük, hogy a férfiak, egy bizonyos ausztrál pszichiáter házaspár írt egy könyvet, és nekem annyira tetszett, hogy a férfi az megy előre, és megy a célja felé, és teljesen mindegy, bármi a megállítják, és megy tovább, és megy. A hölgynél igenis ott vannak a családi feladatok, mint gyermeknevelés, vagy szülés, felnevelés. Akkor jönnek a szülők ápolása, gondozása. Mindig lesz valami a családdal, mindig lesz valami kis ünnepség, amit meg kell szervezni. És tényleg nekünk az a feladatunk, mint nők, akiknek segíteni kell a másik nőnek, hogy igenis akkor csinálja ezt, de utána ne felejts el, és menjen a célja irányába.
Te egyébként, ha visszaemlékszel, mert most már nagy gyermekeid vannak, 20 évesek, akkor hogyan csináltad? Voltak nehéz pillanatok?
Hát voltak nagyon nehéz pillanatok, volt olyan, hogy mindegy, úgy éreztem, hogy most itt sírva fakadok, meg ilyenek, de valahogy mindig kaptam erőt, és ehhez kellenek ezek, amit mondtam a legelején, ezek a sarokkövek akár, hogy mibe kapaszkodunk, mint például akár az Istenhit, vagy akár a család, vagy akár a nemzet, vagy akár a közösség, vagy de akár a föld.
Ez arról szól, hogy mi kik vagyunk.
Igen, hogy honnan jöttünk,
milyen a személyiségünk, de nagyon fontosak talán azért a körülöttünk lévő segítők is, akik jöhetnek a családból, de a családon kívül.
Persze,
is.
A családon kívül, kis segítők, angyalok, és mindig megkapjuk, szóval valahogy mindig érkeznek segítők.
Ha visszatekintesz a korábbi kisgyerekes anyakénti kihívásaidra, vagy a munkához való viszonyodra, és a mostani kihívásaidra, akkor mi a különbség? Mi az, ami kihívást jelent most, és mi az, ami kihívást jelentett a korábbi években?
Ez nagyon érdekes, hogy nekem 3 gyermekem van, és én szerintem mindig is sok gyereket akartam, vagy szerettem volna, és amikor volt 2, és gondolkodtam, hogy hát akkor 3., hogy jöjjön, és én azt hittem, hogy nem lesz nagy különbség a 2 és 3 között, de ez nem igaz. Tehát a 3 gyermeknél az embernek az élete, az tényleg már csak a családról szól, és a gyermekek, és az mindenek fölött. Mindig volt valami, ami történt a családban, ami mindent felülírt. Azt aztán, hogy csinálják a 4, 5, 6 és a sok gyermekesek, hogy kalapot leelőttük, fantasztikus emberek lehetnek, de hogy a mostani életemben, hogy milyen kihívások a mostani életemben, megint csak itt az emberekkel, tehát ami a legnehezebb, igen, ember találni, akiben megbízol, és itt akár, hogy mint például a családban, hogy ki az, akit te beengedsz magad mellé.
Hogyan látod, te sokat változtál?
Nagyon sokat, igen, de én képeztem is magam eléggé itt mindenfélével. Tehát mentálhigiénész szakember is vagyok, meg szociológus is vagyok.
És hogy visszautaljunk, ezen kívül még sok minden más is.
Igen, pedagógus, marketinges. És azért én pszichodrámára is jártam, az nagyon kemény volt szerintem 2x250 órára. Én még pszichológushoz is jártam, de szerintem ezek mind fontosak. Tehát, hogy az embernek fejlesztenie kell, meg kell találnia önmagát, és a legfontosabb a mai fejemmel, igen, itt a válasz a kérdésre, hogy önismeret, és hogyha nincsen önismereted, de ez is egy létra,
amin lépni kell. Mikor és hogyan jöhet el?
Az önismeret? Hát sok pofon kell hozzá szerintem, vagy az, hogy miért nem megy, vagy miért csapnak be, vagy miért hazudnak, vagy mi rosszat tettem, és tényleg csak csukódnak az ajtók, és akkor jönnek ezek a képzések, meg pszichológus, meg stb., és utána pedig jön az önismeret, és utána olyan erője van az embernek, hogy bármire képes.
És azon gondolkoztam itt beszélgetés közben, hogy azon túl, hogy Batthyány Schmidt Margóval beszélgetek, kivel beszélgetek? A Magyar Batthyány Alapítvány elnökével, a Magyar Unió Egyesület elnökével, egy 3 gyermekes édesanyával. Tehát, hogy annyi minden vagy egyszerre, hogy te minek tartod magad leginkább? Vagy mi a sorrend?
Ez nagyon érdekes. A sorrend az első, hogy 3 gyermek édesanyja vagyok. Szerintem ez az első. És a második, igen, hogy a Batthyány családtagja vagyok, Batthyány Ádám felesége vagyok. A harmadik az lehet, hogy a civil élet, utána jön a vállalkozó, mert hogy a családot fent kell tartani, de hát a civil élet is egy munka, tehát ez nekem egy munkaként végzem, és jön a nő.
Nem
mondjuk a nő az
sorban.
Mindegyikben benne van, igen, az kötelező embernek kell lennie.
És említetted, hogy gazdálkodtok együtt a férjeddel. Ez igen. Mit jelent pontosan számodra, milyen feladatokat jelent?
Hát ez szervezés, növénytermesztéssel foglalkozunk. Van nekünk egy úgymond intézőnk, aki ezt végzi Vas megyében, de nagyon sok munka, nagyon sok szervezés, tehát ezt nem lehetne úgy csinálni, hogy Budapestről irányítani, hanem akkor Vas megyében. És most lehet, hogy úgy néz ki, hogy a fiam a Boldizsár lemegy Vas megyébe, és átveszi ezt a úgymond birtokot.
Egyébként mennyire vagy 2 vagy több laki, tehát hol a bázis, és mi az, ami még fontos az életedben?
Hát amit én nagyon szeretnék, mivel Zalában, amit meséltem, hogy ott volt ez a zsákfalu, és ott volt egy gyönyörű kúriánk, és amiben azért én építettem föl, és sajnos meg kellett tőle válni. Nagyon szeretnék egy vidéki hasonló kúriát. Nézem is a területet, nagyon szeretném azt én Felsőőrs környékén, ott a Balaton felvidéken, mert hogy onnan indult a Batthyány család, és hogy valahol oda szeretnék visszatérni. Igen, ahonnan a gyökerek indultak. És persze Budapest, mert hogy Budapest azért azt lehet mondani, hogy a civil élet fellegvára szerintem, meg a kapcsolatok. Igen, szerintem lesz ez a 2 laki, tehát most 1 laki van, de 2 laki élet a vágyam.
És ugye sok mindennel foglalkozol. Mit csinálsz akkor, amikor nem dolgozol? És mi az, ami tölt?
Olvasok, víz mellé megyek, ez lehet Balaton, lehet tengerpart. Nagyon szeretem, mint amikor megtöltöm magam a nap sugarakkal, hogy energetizálom magam. Sétálok, rengeteget sétálok. a pandémia alatt a kutya, van egy kutyánk, Nala, most lesz 3 éves, egy labrador csoki barna. Hát és én pandémia alatt a mindenfele jártunk, a Gellért hegyet többször megmásztuk, a Normafához járunk, a Dunapartra járunk, tehát kirándulunk.
Tehát picit
a természet közelség,
vissza a természethez is.
Igen, és együtt
az ember
élni
nem
vele.
Vidéken van.
Igen.
A női lélekről nem beszéltünk még. Vajon mitől függ szerinted a női lélek harmóniája?
Én még megint kezdeném azt, hogy tényleg az önismeret. Tehát szerintem én erre jöttem rá, hogy, és ezt is kommunikálom, hogy mindenkinek meg kell ismernie önmagát, és mindenkiben van jó és rossz, és mindenkinek van gyengesége, erőssége. És megint csak mint pedagógus, tehát nem az a cél, hogy a gyengeségünket felhozzuk és azon dolgozzunk, nem, hanem hogy tényleg az erősségünket használjuk, és hogy hogyan tudjuk használni. Ez az alap, tehát ez mindennek az alapja. És akkor jön az, hogy megvalósítsa önmagát, megvalósítsa az élete feladatát. Senkit nem szeretnék, mindenkinek más a feladata. Valaki abban boldog, hogy otthon marad a gyermekeivel, van, aki abban boldog, hogy nem szül gyermeket. Mindenki másban. Okay. És elfogadni azt a sorsot, amit kaptunk, ha megtaláltuk, és ez is nagyon érdekes, hogy én mostanában, mondom, most leszek idén 55, tehát, hogy elfogadni azt, hogy kicsit vezetve lenni.
Hogyha visszatérünk a családhoz, illetve a hagyományőrzéshez, akkor milyen feladatokat látsz még magad előtt? Mennyire tervezed a továbbiakban bevonni a gyermekeidet? Mi az, amire készülsz még?
Hát nekem azért a tervem, hogy amiket így csinálok, akár civil szervezet, hogy ezt átadom majd a gyermekeimnek, tehát, hogy ennek folyamata legyen. Mint Magyar Női Unió, vagy Magyar Batthyány Alapítvány, hogy csak mondom, itt a Batthyány Örökségnél Zicsi Antónia személyében van ez a találkozás, csak így ez is nagyon érdekes, hogy a történelem ismétli önmagát, tehát, hogy a szabadságharc után ezek az özvegyasszonyok, a Damjanicsné, Zicsi Antónia, és még Zicsi Pálné, aki mondjuk nem aradi vértanús, özvegyasszony, de ők megalapították a Magyar Gazdaasszonyok Országos Egyesületét, és ott is hasonló célokkal, mint amit én 2013-ban Magyar Női Unió, úgyhogy nem tudtam róla, hogy ez volt. És ott is, hogy a hagyományok, a magyar értékek, a magyar termékek, a magyar élelmiszer, rengetegen a szabadságharc özvegyek, árvák, iskolát, képzést nekik adni, mint amit mi is szeretnénk. Azért mondom, hogy így a történelem ez ismétli önmagát.
Tehát lehet magasabb szintre is új.
Persze, új meg ez is tradinnováció, tehát hogy a mai korban ugyanaz, csak másképpen. Igen. És például lesz októberben a Gróf Batthyány Lajos díj, Gróf Zicsi Antónia díj, ami szintén ilyen tradinnováció, társadalmi innováció, amiket átadunk. Itt is azért mind a kettő, hogy férfi-nő, tehát hogy a családnak a szerepét felemeljük a megfelelő helyre. Érmét fognak kapni pénzbeli juttatás mellett. Az érme is olyan, hogy két oldala van, az egyiken van Zicsi Antónia, a másikon Batthyány Lajosnak az arcképe. Szóval nagyon sok feladat van. Akkor csináltunk Tony színdarabot, amelyből lesz színdarab, lett irodalmi est, ez pont azért, hogy hova tudjuk vinni minél több helyre, ami bemutatja Batthyány Lajos utolsó 6 hónapját, levelezés alapján folyik. Ez volt egy könyv, E. Román Katalin, Batthyány Lajos emlékezete a címe a könyvnek, és hogy ezt mutatjuk be. Itt nem kisebb színésznők játszanak, mint hát a főszerepet Horváth Lili, Jászai Mari díjas színművésznő, és édesanyja Tordai Teré, Kossuth díjas, azt hiszem Jászai Mari díjas színművésznő, és Széles Tamás, ők játsszák.
Hát akkor még sok feladat áll előttetek, mind a közeljövőben, mind a távoliban is, és akkor a hagyomány őrzés mellett az innováció, ami fontos az életetekben. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget.
Batthyány Schmidt Margó, a Magyar Batthyány Alapítvány elnöke, egyben a Magyar Női Unió Egyesület alapító elnöke volt ma a vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Addig is hallgassák az Egy Nő Portrét online is. Kutasi Juditot hallott.
Ez volt a hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.